2017. A meglepetés. James büntetése.
Szóval is csak egyszerűen Harveynak?
James döbbenten állt, és egy hangot sem tudott kinyugni. Anne törte meg a csendet. Kérsz egy kis whisky, James? James csak nagy nehezen talált rá a hangjára.
Igen, nagyon köszönöm.
Na, mesélj, fiam! Mindent tudni akarok rólad, folytatta Harvey. Hogy mit csinálsz, főképpen pedig azt, hogy miért találkozhattam olyan keveset az utóbbi hetekben a kislányommal, bár a választ tulajdonképpen már sejtem.
James egy hajtásra magába döntötte a viszkit. Anne gyorsan utána töltötte a poharát. Azért láthattad olyan ritkán a lányodat, mert állandóan dolgoztam, és nagyon keveset tartózkodtam Londonban, szólalt meg ismétlen.
Tudom, tudom, Rosalie.
James ennek ismer apa.
Rosalie-nak kereszteltünk. Ez a név tökéletesen megfelelt az anyádnak is, nekem is. Csak neked nem felel meg, válaszolt Harvey durcásan.
Ugyanapa, hogy lehet valaki az európai élvonalban egy olyan névvel, mint Rosalie Metcalf? Minden barátom Anne Summertonnak ismer.
Mi a véleményed, James?
Már kezdem azt hinni, hogy valójában én sem ismerem, válaszolta James, miután lassan visszanyerte a hangját. Nyilvánvaló volt, hogy Harvey egy szemernyit sem gyanakszik. A galériában nem találkozott szemtől szembe James-szel, és Monte Carlo-ban meg Ascot-ban sem akadtak össze. Néhány órával ezelőtt Oxfordban viszont James legalább 90 évesnek látszott. Már kezdte azt hinni, hogy ennyivel meg is úszta az egészet. De most aztán, hogy az ördögbe mondja a többieknek a hétfői találkozón, hogy a végső terv, az ő saját terve, nem Harvey Metcalf, hanem a jövendő apósa ellen irányul.
Akár hozzá is láthatunk a vacsorához, javasolta Harvey,
és a választ meg sem várva elindult a másik helyiség felé.
Rosalie Metcalf, sziszegte James a foga között. Azt hiszem, néhány dolgot majd meg kell magyaráznod.
Anne válaszáját gyengéden arcon csókolta.
Te vagy az első ember az életemben, aki módot adott arra, hogy valamiben is legyőzzem az apámot. Ugye megbocsátasz? Nagyon szeretlek.
Hát, ti ott ketten? Olyanok vagytok, mintha 1000 éve nem találkoztatok volna.
Anne és James leült Harvey mellé a vacsoraasztalhoz. James meglepetten vette tudomásul a felszolgált rákkoktélt, és eszébe jutott, hogy Steven mennyire bosszankodott az apró hiba miatt, amikor a Magdalenben adott vacsorát Harvey tiszteletére, és a menü kiválasztásában gyanúsan pontos ismeretekről tett tanúbizonyságot.
Nos, James, ha jól tudom, akkor ennel már meg is állapodtatok az esküvő napjában.
Ó, igen, igen, ha ez az ön egyetértésével is találkozik.
Hát persze, hogy egyetértek. Bármiután megnyertem a György király és Erzsébet királyné futamot, azt reméltem, hogy Anne Charles herceghez megy férjhez, de egyetlen lányomnak azért egy őrl is megteszi.
Mindketten hangosan felnevettek, és egyikük sem gondolt arra, hogy a tréfa elég otrombára sikerült.
Ilyen jó lett volna, ha az idén ott vagy Wimbledonban, Rosalie. Képzeld el, egy vén svájci bankár volt az egyedüli társaságom.
Anne Jamesre nézett és rákacsintott. A pincér leszette az asztalt, és egy tálaló kocsin csodálatos bárány sültet tolt be, amelyet Harvey azonnal élénk érdeklődéssel kezdett tanulmányozni.
Ezért igazán kedves volt tőled, szólalt meg újra Metcalf, hogy Monte Carlo-ban felhívtál, drágám. Tudod már, valóban arra gondoltam, hogy meg fogok halni. James, el sem hinnéd az egészet. Akkor epekövet vettek ki belőlem, mint egy teniszlabda. Hála Istennek a műtétet a világ egyik leghíresebb sebésze, Wiley Baker, az elnök orvosa végezte. Megmentette az életemet.
Harvey ezzel se szó, se beszéd kigombolta az ingét, és hatalmas pocakján megmutatta a 10 centisebb helyet.
No, ehhez mit szólsz, James?
Ó, valóban tekintélyes vágás.
Ugyanapa, most vacsorázunk.
Ne nyűgösködj, édesem. James nem most látja életében először egy másik férfi hasát.
Valóban nem először, gondolta James. Ezt a hasat is láttam már egyszer. Harvey visszagyűrte az ingét a nadrágjába és folytatta.
Akkor is nagyon kedves volt tőled, hogy felhívtál.
Hajolt oda a lányához és megsimogatta a kezét.
Én is jó fiú voltam. Megfogadtam a tanácsodat, és még egy hétig ott tartottam azt a nagyszerű Dr. Bakert, nehogy valami komplikáció adódjon. De tudod, ezek az orvosi költségek.
James feldöntötte a poharát. A kiömlő bor jókora vörös foltot hagyott az abroszon.
Ó, nagyon sajnálom.
Mi baj van, James?
Ó, semmit, csak James néma felháborodással nézett M felé. Harvey egyáltalán nem zavartatta magát.
Hozzon egy tiszta abroszt, és még egy kis bort Lord Briggsinek.
A pincér egy újabb üveg vörösbort bontott, és akkor James úgy döntött, hogy most már igazán itt az ideje, hogy ő is jól érezze magát. N 3 hónapig nevetett rajta egyfolytában. Most tehát ő is kötekedhet egy kicsit, ha már Harvey ilyen kitűnő alkalmat adott rá. Harvey zavartalanul tovább folytatta.
Érdekel a lóverseny, James?
Megen, persze. Több okból is nagy örömömre szolgált a győzelme a 6. György király és Erzsébet királyné futamon. A pincér sürgését forgását kihasználva N odasúgta Jamesnek.
Vigyázz vele, egyáltalán nem olyan buta, mint amilyennek látszik.
Edos, mi a véleményed róla?
Bocsánat, uram, miről?
Csodálatos volt.
Igen, az én számomra is.
Kár, hogy ezt kihagytad, Rozali, mert találkozhattál volna a királynővel. Meg egy kitűnő fickóval az Oxfordi Egyetemről, Porter professzorral.
Porter professzorral? Kérdezett rá James, és a boros poharát az ajkához emelte.
Igen, Porter professzorral. Ismered talán?
Nem, uram, azt nem mondanám, de nem ő kapott véletlenül Nobel-díjat?
Dehogy nem kapott. És kitűnő programot csinált nekem Oxfordban. Olyan nagyszerűen éreztem magamat, hogy a végén adtam az egyetemnek egy 250 000 dolláros csekket valamilyen kutatásra, úgyhogy most boldogok lehetnek.
De apa, erről nem szabad senkinek sem beszélned.
Így is van, de James most már a családhoz tartozik.
És miért nem mondhatja ezt el, uram?
Nos, a történet elég hosszú, James, minden esetre nagy megtiszteltetés volt a számomra. Biztosan megérted, hogy ez nagyon bizalmas dolog, de Porter professzor vendége voltam az emlékünnepségen. Az Al Soulsban ebédeltem Harry Macmillannel, a volt kedves miniszterelnökötökkel, majd részt vettem egy garden partin, ezután pedig a dolgozó szobájában találkoztam az alkancellára. A találkozón részt vett a jegyző, és a kincstárnok is. Jártál már Oxfordban, James?
Igen, uram. Az alma máterem.
Alma máter? Kérdezett rá csodálkozva Harvey.
Igen, uram, a Christchurch.
Soha nem fogom megérteni Oxfordot, legyintett Harvey.
Elég bonyolult is, uram.
Már mondtam, hogy szólíts egyszerűen Harveynak. Mint ahogy említettem is, a Clarendonban találkoztunk, mindegyik dadogott, levegő után kapkodott, kivéve egy öreg fura fickót, aki legalább 90 éves lehetett. Az az igazság, hogy ezek az emberek nem is tudják, hogy kell egy milliómosból pénzt kicsikarni. Ezért látva a zavarukat, én vettem át az események irányítását, egész nap szeretett Oxfordjukkal kellett bíbelődniük, úgyhogy rövidre fogtam az egészet, és egyszerűen kiírtam nekik egy 250 000 dolláros csekket.
Nagyon gavalléros adomány volt, Harvey.
Adta volna nekik 500 000 is, ha az öreg fiú kéri. James, milyen sápat vagy. Biztosan nincs semmi bajod?
Bocsánat, de valóban nincs semmi baj. Jól érzem magamat, csak egészen az oxfordi emlékek hatása alá kerültem.
N tovább tódította. Apa, te megállapodtál az alkancellárral, hogy ezt titokban tartod. Megígérted, hogy nem meséled el senkinek.
Ezt hiszem, először akkor fogom viselni a talárt, amikor ősszel majd a Harvardon megnyitom az új Metcalf könyvtárat.
Nem, uram, nem lehet, dadogott James. Ilyettében megfeledkezett a szükséges óvatosságról. Ez nem illene ahhoz az alkalomhoz, a talárt csak Oxfordban és ünnepélyes alkalommal viselheti.
Ó, milyen kár. De jó, tudom, ti angolok mennyire odáig vagytok az etikettért. Erről jut eszembe, meg kellene beszélnünk az esküvőtök részleteit. Azt hiszem, ti Angliában szándékoztok letelepedni.
Igen, apa, de minden évben meglátogatunk, és ha a szabadságodat Európában töltöd, akkor majd nálunk leszel.
A pincérek újra leszették az asztalt, és behozták Harvey kedvenc eprét. Anne megpróbálta a beszélgetést az elmúlt 2 hónap eseményeiről a családi ügyekre terelni, James pedig mindent megtett, hogy a témánál maradjanak.
Ő kávét, konyakot, uram?
Nem, köszönöm, hárította el a kínálást Harvey. Csak a számlát hozza. Majd a lakosztályomban, a Claridge-ban iszunk, Rozali. Meg akarok mindkettőtöknek mutatni valamit. Egy kis meglepetés.
Alig várom, apa. Imádom a meglepetéseket. Te nem, James?
Általában igen, de őszintén szólva mára elég volt belőlük. James ezután elvált tőlük, és levitte az Alfa Romeo-ját a Claridge garázsába, így N néhány percre kettesben maradt az apjával. Kart karba öltve sétáltak végig a Crozon Street-en.
Igaz, milyen drága, apa?
Igen, rendes fickó. Kezdetben elég mamlasznak látszott, de aztán vacsora közben egy kicsit felengedett. Furcsa, hogy a kislányomból egy igazi angol lady lesz. Anyád odáig lesz a boldogságtól, és én is örülök, hogy végre abban maradt ez az ostoba vitánk.
Ó, te nagyon sokat segítettél, apa.
Valóban? Csodálkozott Harvey.
Igen. Az elmúlt hetekben sikerült ismét józanul látni a dolgokat. Most pedig mesélj arról a kis meglepetésről.
Várj egy kicsit. Majd időben meglátod, drágám. Ez lesz a nász ajándékotok.
James a Claridge bejáratánál várta őket. Ahogy ennre pillantott, azonnal látta, hogy Harvey atyai beleegyezését adta Fridgyhez. Jó estét, uram. Jó estét, milord.
Üdv, Albert. Csináljanak egy kávét, és küldjenek fel egy üveg Remy Martint a lakosztályomba.
Azonnal, uram. James korábban még sohasem járt a királyi lakosztályban. A nem túl nagy bejárati ajtótól jobbra nyílt a hálószoba, balra pedig a szalon. Harvey egyenesen a szalomba tessékelte őket.
Gyerekek, akkor most lássátok a nász ajándékotokat.
Szimpadias mozdulattal kitárta előttük az ajtót, és szemben a falon ott díszelgett előttük a Van Gogh. Mindketten csak bámulták, és egyszerűen nem tudtak szóhoz jutni.
Rám is pontosan ilyen hatással volt, jelentette ki Harvey. Egyszerűen nem kaptam levegőt.
De apu, nyelt egy nagyot Anne, ez egy Van Gogh, és annyira vágytál rá. Évekig arról álmodoztál, hogy egyszer majd neked is lesz egy képet tőle. Nem fogadhatjuk el. És különben sem tudom elképzelni, hogy ilyen értékes holmi legyen a lakásomban. Biztonsági szempontból is kockázatos lenne otthon tartani. Nekünk nem lesz olyan riasztó berendezésünk, mint neked, dadogta Anne. Egyszerűen nem mehetünk bele, hogy a gyűjteményed féltett kincsét feláldozd értünk. Igaz, James?
Szó sem lehet róla, jelentette ki James határozottan és nagy megkönnyebbüléssel. Nem lenne egyetlen nyugodt percem sem, ha egy ilyen darab lenne a lakásomban. Hát pedig én azt gondoltam, hogy örülni fogsz neki, Rozali.
Örülök, örülök, hát hogy ne örülnék, apa? De egyszerűen nem bírnám elviselni a felelősséget. És különben is szeretném, ha anyu is nap mint nap élvezhetné a látványát. Később is bármikor nekünk adhatod, ha nagyon akarod.
Nagyszerű gondolat, Rozali. Itt mindnyájunknak része lesz belőle. Majd kitalálok valami más nász ajándékot. Nem is vitás, hogy a legjobb tulajdonságaimat örökölte tőlem ez a lány. Csak ez eddig, a 23 év alatt nem nagyon jött ki belőle.
Azért az utóbbi időben volt egy-két alkalom, apa, és bízom benne, hogy még lesz is.
Harvey oda sem figyelt Anne válaszára, csak hajtogatta magáit.
Ez a György király és Erzsébet királyné futam trófeája,
mutatott egy nagyszerű bronz szoborra, amely egy lovat ábrázolt rajta zsokéval. A zsoké lovagló pálcája és sapkája gyémántokkal volt kirakva.
A verseny olyan jelentős, hogy minden évben új trófeát adnak át, úgyhogy ez most már mind örökre az enyém.
James őszintén örült, hogy legalább a trófea igazi. Behozták a kávét és a konyakot, leültek, hogy részletesen megbeszéljék az esküvőt.
Neked, Rozali, a jövő héten haza kell repülnöd Lincolnba, hogy segíts anyának az előkészületekben. Különben pánikba esik, és semmi sem lesz elintézve. James, te pedig megmondod, hogy hány ember jön majd át az esküvőre, és őket a Ritzben fogom elhelyezni. Az esküvőt a Copley Square-en, a Trinity Church-ben tartjuk, és ezt követi majd egy igazi, angol stílusú fogadás a Lincolni házamban. Egyetértesz, James?
Nagyszerűen hangzik. Kitűnő szervező vagy, Harvey?
Mindig is az voltam, James. Eljöttem, hogy hosszú távon ez nagyon kifizetődik. Most pedig Anne elutazásáig beszéljétek meg együtt a részleteket. Mert lehet, hogy nem tudjátok, de én holnap már elutazom.
39 per A oldal a kék dossziéban, gondolta James. James és Anne még több mint egy órán keresztül az esküvő részleteiről csevegtek, és alig valamivel éjfél előtt hagyták magára Harveyt.
Holnap reggel első utam ide vezet, apa, búcsúzott Anne.
Jó éjszakát, uram, búcsúzott James, és már indult is. Anne még egyszer bedugta a fejét az ajtón.
Ugye, mondtam neked, hogy csodálatos, súgta apjának.
Kitűnő fiatalember, anya is nagyon fog örülni.
Lefelé a liftben James egy szót sem szólt Ennhez, mivel rajtuk kívül még két férfi is volt a fülkében. Mikor aztán kettesben maradtak az Alfa Romeo-ban, James a nyakánál fogva a térdére fektette a lányt, és olyan keménye megpaskolta a hátsó felét, hogy az nem is tudta, hogy sírjon vagy nevessen.
Ó, hát ezt meg miért kaptam?
Csak azért, hogyha feleségül jössz hozzám, akkor mindig tud, ki az úr a házban.
Igazán disznó vagy. Én csak segíteni akartam.
James bőszült sebességgel hajtott egészen Anne lakásáig.
És hogy állunk azzal az úgynevezett családi háttérrel?
A szüleim Washingtonban élnek, az apám a diplomáciai testület tagja, mondta csúfolodva és a lány naív ábrázatát utánozva James. Meg, hogy diplomata?
Tudom, drágám, de ki kellett valamit találnom, amikor megtudtam, hogy ki ellen is készülöttök.
De az Isten szerelmére, most mi a fenét mondok a többieknek?
Semmit. Meghívod őket az esküvőre. Magyarázatul elég annyi, hogy az anyám amerikai, és ezért Bostonban tartjuk az esküvőt. Ha sokért nem adnám a látványt, hogy milyen képet vágnak, ha megtudják, ki is az aposod. Minden esetre neked még hátra van a saját terved kidolgozása. Nem hagyhatod őket cserben.
De a körülmények megváltoztak.
De ők nem változtak. Az az igazság, hogy nekik mindnyájuknak sikerült, neked pedig nem, úgyhogy legjobb lesz, ha kieszelsz valamit, mire Amerikába érsz.
De az nyilvánvaló, hogy a te segítséged nélkül nem sikerülhetett volna az egész.
Butaság, drágám, nekem semmi közöm nem volt a Jean-Pierre féle akcióhoz. Én csak imit amott a háttérben adtam egy kis színt az eseményeknek. Ígérd meg, hogy soha többé nem fenekelsz el.
De mindig, ahányszor csak arra a képre gondolok. Most azonban, drágám, inkább...
James, te egy igazi szexmániás vagy.
Tudom, drágám. Különben hogyan tarthatná fönn a Briggsley nevet egy sereg apró lord?
Anne másnap korán reggel a lakásban hagyta James-t, hogy még egy kis időt együtt tölthessen az apjával, majd mindketten kikísérték a repülőtérre a déli, bostoni járathoz. Anne visszafelé a kocsiban nem tudott ellenállni a kíváncsiságnak, hogy meg ne kérdezze James-től, mire jutott, mit fog mondani a barátainak.
Várj türelemmel, majd megtudod időben. Nem hagyom, hogy a háta mögött mindent a feje tetejére állíts. Csak annak örülök, hogy hétfőn már Amerikában leszel.
18. James, a társaság hőse. A hétfői nap kétszeresen is a pokol volt James számára. Először is reggel ki kellett Ant kísérnie a TVA bostoni járatához, a nap hátralévő részében pedig illett volna végre kitalálnia valamit a többiekkel való esti találkozóra. A hármak által tervezett akciókat már végrehajtották, nem is akármilyen eredménnyel, és most mindnyájan nyilvánvaló kíváncsisággal várják, hogy ő mivel áll vajon elő. Most már kétszeresen is nehéz volt számára a feladat, miután megtudta, hogy az áldozata saját jövendő apósa. De magában igazat kellett adnia ennek, és belátta, hogy mentegetőzéssel semmiképpen sem lehet elintézni az ügyet. Akárhogy is álljanak a dolgok, Harvey-t még meg kell szabadítani 250 000 dollárjától. Ha arra gondolt, hogy Oxfordban csak egyetlen szavába került volna, ez aztán megint abba a tárgy körbe tartozik, amit nem mondhat el a többieknek. Oxford Stephen hatalmas győzelmét hozta, és ezért a győzelmi vacsorát a Magdalenben tartották. James a csúcsforgalom elcsendesedése után indult el Londonból, elhajtott a White City stadion mellett, és rátért az Oxfordba vezető 40-es főútvonalra.
Mindig te vagy az utolsó, James, fogadta Stephen enyhe szemreányással. Ne haragudjatok, de nyakig voltam a tennivalókban. Remélem, akkor sikerült is egy jó elképzelést kidolgoznod, mondta Jean-Pierre.
James egy szóval sem válaszolt.
Milyen jól ismerik már egymás gondolatait is, állapította meg magában.
Úgy érezte, hogy a 12 hét során sokkal közelebb került ehhez a három emberhez, mint sok úgynevezett barátjához, akikkel már több mint 20 éve ismerik egymást. Most értette meg először, hogy apja miért is emlegeti olyan gyakran a háború alatt szövődött barátságokat olyan emberekkel, akikkel más körülmények között csak elmentek volna egymás mellett. Kezdett rájönni, hogy mennyire fog neki hiányozni Stephen is, ha majd végleg visszatér Amerikába. A siker, bármilyen furcsa, ismét elválasztja majd őket egymástól. Stephen képtelen volt, még ebben a helyzetben is megtartóztatni magát a lázas tevékenységtől, és amikor a pincérek behozták az első fogást, kanálával megkopogtatta az asztalt, majd bejelentette, hogy a tanácskozást megnyitja.
Ígér meg nekem valamit, szólalt meg Jean-Pierre.
És pedig? Kérdezte Stephen.
Miután az utolsó penniket is visszaszereztük, hozzájárulsz, hogy én üljek az asztal főre, és addig egy szót sem szólsz, amíg engedélyt nem kapsz. Jó?
Rendben van, egyezett bele Stephen.
De majd csak akkor, ha már az utolsó penni is a kezünkben van. A jelenlegi állapotok szerint eddig 777.560 dollárt vételeztünk be. A legutóbbi akció költségei 5.178 dollárt tesznek ki, így az összköltségek 21.661 dollár és 76 centre rúgnak.
Ennek értelmében Metcalf még mindig 250.101 dollár és 24 centünkkel tartozik. Steven körbeadta a pénzügyi egyenleget tartalmazó kimutatás másolatait. Ezeket a lapokat a 63C oldalszám alatt rakjátok be a dossziétokba. Van valakinek kérdése? Igen. Miért voltak olyan magasak ennek az akciónak a költségei? Érdeklődött Robin. Nos, túl a nyilvánvaló dolgokon, kezdte Steven, az az igazság, hogy az elmúlt időszakban komolyan sújtott bennünket a font dollárral szembeni, meglehetősen ingatag árfolyama. Az akció kezdetekor 1 font 244 dollárt ért, a jelenlegi árfolyam már csak 232. Mi fontot költünk, Metcalfnak azonban dollárban számolunk, mindig az aktuális árfolyamon. Egyetlen pennit sem akarsz benne hagyni, igaz? Kérdezte James. Egyetlen pennit sem. Nos, mielőtt tovább folytatnánk, szeretném hivatalosan rögzíteni. Egyre inkább kezdünk hasonlítani az angol alsóházra, jegyezte meg Jean-Pierre. Hagyd már abba a húhogást, te bagoly! Ide figyelj, te Harley Street-i szép fiú! Általános hangzavar tört ki. A college járőrei, akiknek annak idején volt néhányszor részük zajos összejövetelekben, már feltehetően azon tanakodtak, nem lesz-e szükség a közbelépésükre még a vacsora befejezése előtt. Csendet! Csattant a társaságra éles, sztenori hangon Steven, mire nagy nehezen helyreállt a nyugalom. Tudom, hogy mindnyájan nagyon lelkesek vagytok, de ennek ellenére még meg kell szereznünk a hátralévő 250.101 dollár 24 centet. Semmi esetre se feledkezz meg a 24 centről, Steven. Egyáltalán nem volt ilyen nagy a szád, amikor először vacsoráztál nálam, Jean-Pierre. Nem célszerű előre inni a medve bőrére. Az asztalnál egyszerre csend lett. A pénzünk egyenlege még mindig Harvey zsebében van, és azt éppen olyan nehéz lesz kivenni belőle, mint amilyen nehéz volt az első hármat. Mielőtt átadnám a szót Jamesnek, ismét jegyzőkönyvileg szeretném kijelenteni, hogy a közreműködése a Clarendonban egyenesen brilliáns volt. Robin és Jean-Pierre egyetértésük jeléül dobolni kezdtek az asztalon. Nos, James, mindenki csupa fül. A szobára ismét csend szállt. A tervem már majdnem teljesen összeállt, kezdte James. A többiek hitetlenkedve bámultak rá. De mindenek előtt közölnöm kell veletek valamit, ami talán biztosít számomra egy kis haladékot a végrehajtásban. Megnősülsz, igaz? Pontosan eltalálta Jean-Pierre, mint mindig. Abban a pillanatban tudtam, amikor beléptél. Mikor találkozhatunk vele, James? Csak ha már túlságosan késő lesz, hogy megváltoztassa az elhatározását Jean-Pierre. Steven belepillantott a naptárjába. Mennyi haladékot akarsz? Nos, az esküvőnk augusztus 3-án lesz Bostonban. Ann édesanyja amerikai, magyarázta James. És bár Ann Angliában él, az édesanyjának az a kívánsága, hogy ott kössünk házasságot. Ezután következik a nászút. A tervek szerint augusztus 25-e táján térünk vissza Angliába. A Mr. Metcalf elleni tervemet szeptember 15-én a tőzsde havi zárásának napján hajtjuk végre. Azt hiszem, ez elfogadható, James. Mindenki egyetért vele? Robin és Jean-Pierre bólintással adta beleegyezését. James ezután belefogott terve ismertetésébe. Egy telexre és 7 telefonkészülékre van szükségem. Ezeket a lakásomon kell felszerelni. Jean-Pierre-nek a párizsi Bourbon, Steven-nek a chicagói árutőzsdén, Robinnak a londoni Lloyds-nál kell lennie. Amint visszatérek a nászutamról, mindenki megkapja maga kék dossziéját. Mindnyájan döbbenten hallgattak a meglepetéstől és a csodálattól. Ráadásul James a drámai hatás fokozásának kedvéért kis szünetet is tartott. Nagyszerű James, szólalt meg először Steven. Érdeklődéssel várjuk a további részleteket. Milyen további instrukcióid vannak? Először is neked, Steven, pontosan ismerned kell a következő hónap minden napjára érvényes nyitó és záró árfolyamokat a johannesburgi, a zürichi, a New Yorki és a londoni aranypiacon. Jean-Pierre, neked a nyugat-német márka, a francia frank és az angol font dollárhoz viszonyított árfolyamát kell tudnod ugyanerre az időszakra. Robinnak szeptemberre meg kell tanulnia a PBX 8 típusú telexgép tökéletes kezelését. Úgy kell ismerned, mint egy nemzetközi telex kezelőnek. Neked mindig a legegyszerűbb feladat jut, Robin. Ez nem igazság, zúgolódott Jean-Pierre. Te! Fogjátok már be a szátokat, szólt rájuk James. A rendre utasított civakodók arca egyszerre meglepetést és tiszteletet tükrözött. Készítettem néhány jegyzetet, hogy annak alapján legyen mivel foglalkoznatok. Azzal James átadott két gépírásos oldalt mindhármoknak. A 74 és 75. oldal mindenki rakja bele a dossziéjába, adta ki katonásan az utasítást James. Ez éppen elég elfoglaltságot ad nektek, legalábbis egy hónapig. Végül pedig mindenki meg van hívva Miss N. Summerton és James Briggsley esküvőjére. Nem zaklatlak benneteket hivatalos meghívókkal, hiszen az idő is nagyon szorít, de minden esetre már foglaltam nektek helyet egy jumbon augusztus 2-án délutánra, és a szoba is mindenkinek rendelkezésére áll már azon az éjszakán a bostoni Ritzben. Remélem megtiszteltek azzal, hogy ti lesztek a vőfélyek. Még James-t magát is meglepte saját szabatossága és szervezőkészsége. A többiek hüledezve vették át a repülőjegyeket az instrukciókkal együtt. Délután 3-kor találkozunk a repülőtéren, és majd útközben ellenőrzöm mindenki felkészültségét.
Igenis, uram, szólalt meg Jean-Pierre.
Téged franciául és angolul is ellenőrizni foglak, mert a te szereped megköveteli, hogy két nyelven is telefonálgass a tengeren túlra. Szakemberként kell viselkedned a külföldi valuták terén. James mindezt olyan impozánsan csinálta, hogy aznap este nem is hangzott el több vicc a rovására. Ahogy visszafelé hajtott az autópályán, úgy érezte magát, mint akit kicseréltek. Nem csak az oxfordi akció sztárjává nőtte ki magát, hanem most másik három társat is sikerült mozgósítania. Elképzelhetőnek tartotta, hogy győztesen keveredik ki a dologból, és végre egyszer megmutathatja az apjának is.